Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Egy rövid étlappal kezdjük. Itt van vendégünk Koren Balázs, matek tanár, aki a geomatek, illetve a geogebra fejlesztője is. Kiderül minden, hogy mit tűnik ilyen furcsának és érdekesnek ezekben a szavakban, rövidítésekben. Utána a Pozitron Diagnosztika Központ főorvosa, dr. Lengyel Zsolt lesz a vendégünk, úgy 17:30, 17 után egy kicsivel, és aztán pedig arról beszélgetünk majd a DAS jogszerviz szakértőjével, dr. Burján Zsuzsannával, hogy mit is jelent jogilag az ingyenes készpénz felvétel, milyen ennek a jogi háttere. Kedves tanár úr, köszönöm szépen, hogy itt van. Mondom most Koren Balázsnak, egy picit húzza közelebb a mikrofont magához, mert ez olyan belebeszélős, ez az. És tisztázzuk először, hogy mit jelentenek ezek a szavak, hogy geomatek, vagy matek, mert hát ugye a matek az matek, és hogy mi az a geogebra.
Nagyon szépen köszönöm, hogy lehetek itt a stúdióban.
A mikrofont is bekapcsoltam közben, azt elfelejtettem az előbb. Igen.
Köszönöm szépen akkor még egyszer a meghívást. Kezdjük akkor azzal, a geogebra, ez egy nagyon érdekes szó összetétele, ez a geometria és az algebra szavaknak az összetétele, és ez egy matematikai oktató szoftver, ami körülbelül egy 10 éves múltra tekint vissza, és ez alatt a 10 év alatt már eljutott oda, hogy már nem csak geometria és algebra, hanem tulajdonképpen a matematika teljes területe lefedhető, oktatható és tanulható vele.
Mi hívta életre? Tehát miért kellett ez? Én arra emlékszem boldogult diákkoromból, hogy két részre volt osztható, nem a mi osztályunk, szerintem az egész világ, aki retteg és fél a matematikától, mert valahogy mindig kikattan, sose igazán, van valamilyen sín, ahol nem érti meg, és akkor onnan kezdve nem tudja követni, és aki nagyon szereti, vagy legalábbis, ha nem is olyan nagyon, de érti és csinálja, nagyon sokan ezek közül, az emberek közül nagyon szeretik, mert hogy a dolog egy játék, és föl is lehet fogni úgy, akár középiskolásként, de hát nyilvánvalóan aztán egyetemen pláne, ha valaki erre szakosodik, de maradjunk a középiskolánál, középiskolásként vagy általános iskolásként abszolút játéknak lehet felfogni, őrült jó érzés az, amikor valami sikerül, és visszahelyettesítve az egyenletbe igaz. Tehát kiknek szól ez a kitaláció, ez a program?
Akkor visszatérek a legelső kérdésre, hogy ez hogy indult, vagy miért lett. Ez alapvetően egy szakdolgozatnak indult, Markus Hohenwarternek hívják az osztrák úriembert, aki matematika és informatika szakos tanár volt, és lévén, hogy mind a két szakján kellett volna írni a szakdolgozatot, inkább úgy döntött, hogy a kettőt ötvözi, és írt egy programot, amelyik matekot csinált, és ezzel tulajdonképpen mind a két felét megoldotta a problémának.
Bocsánat, csak hogy értsem, mi az, hogy matekot csinált? Tehát beírtam valamit,
alapvetően, tehát matematikát lehetett vele tanulni, illetve tanítani. A geogebrának a lényege az, hogy szemléletessé teszi a matematikát, tehát megmutatja azokat a dolgokat, amiket egy füzetbe, egy papírra, egy táblára hosszas, illetve sok ismételt rajzolással lehet megcsinálni. Mondok egy egyszerű példát. Például a függvények ábrázolásánál nagyon-nagyon kézenfekvő a geogebrának a használata, mert hogyha én meg akarom tanítani a diákjaimnak, hogy egy függvényt, azt, hogyha hozzáadok egy valamilyen konstans értéket, egy számot, akkor az hogyan fog függőlegesen, illetve vízszintesen eltolódni. Ezt a táblára 5, 6, 7, 8 x darab rajzolás után tudom megmutatni, és akkor utána még nem számolom azt a kérdést, amikor fölteszi valaki bátortalanul a kezét, hogy tanár úr, a másodikat az fölrajzolná újra, mert azt nem értettem, nem tudtam lerajzolni. Nincs erre szükség, mert hogy maga az alkalmazás ezt meg tudja csinálni, és szemléletesen animálva, azaz mozgatva tudom nekik mutatni, hogy mi történik. Tehát a megértés nagyon-nagyon segíti ez az alkalmazás.
Milyen eszköz kell ehhez? Bocsánat, hogy belekérdezek, de ahhoz, hogy a gyerekek egy osztályteremben abban a szituációban követni tudják a programot. Mindenki előtt van egy monitor, vagy pedig van egy nagy?
Alapvetően ez attól függ, hogy a tanár hogy építi fel a tananyagot. Maga ugye ez egy számítógépen, vagy mostanra már tableteken is futtatható alkalmazás, de ez attól függ, hogyha a tanár egy olyan tanteremben van, ahol egy projektor áll rendelkezésére és egy számítógép, akkor egy nagyon jó bemutató anyagot, amivel szemléltetni tudja az éppen oktatott tananyagot, azt tudja bevinni az órára. De hogyha van arra lehetőség, hogy egy számítógépterembe beszabaduljon az osztály, akkor össze tud állítani olyan tananyagot a GeoGebra segítségével, amin a gyerekek tudnak saját maguk is gyakorolni, vagy saját maguk tudnak létrehozni valamit.
Ez azt jelenti, hogy ők a saját monitorukon vagy számítógépükön tudják kezelni az egész programot, és a feladatokat azon csinálják meg.
Igen,
tehát... Haza is vihetik? Tehát elképzelhető
ez,
azt,
ez abszolút, tehát működik az, ezt úgy értsük, ez, a GeoGebra olyan, mint egy szövegszer, a szövegszerkesztőt mindenki látott, egy Word-öt. A GeoGebrára azt mondanám, hogy a matematika szövegszerkesztője, ezt így azért elég erős hasonlat, de csak,
de érthetővé
csak hogy érthető legyen a dolog, tehát itt arról van szó, hogy ebben a programban én tudok ugyanúgy, mint ahogy egy Word-be tudok dolgozni egy docfájlon, itt úgynevezett GGB fájlokon tudok dolgozni, és azt tudom csinálni, mint tanár, elő tudok készíteni a diákjaimnak egy félkész dokumentumot, például, amit ugye be kell fejezni, hogyha a Word analógiát veszem. Itt például kreálok nekik egy olyan háromszöget, egy olyan térbeli alakzatot, vagy akár egy egyenletet, vagy függvényt, amit akkor ők az órán, az én instrukcióim szerint próbálgatással meg tudnak oldani, tudnak vele játszani. A GeoGebrának a nagy előnye az az, hogy visszaviszi a matematikába azt, ami sok-sok évvel ezelőtt, ahonnan a matematika indult. Mégpedig azt, hogy a diákok, vagy bárki le tud ülni a számítógép elé itt most, és történetesen például egy háromszögnek a csúcsait húzigálva egyszerűen ki tudja próbálni azt, hogy mi történik, és ahogy kipróbálja, hogy mi történik, újra felfedezheti azokat a tételeket, amiket nagyon sokszor ugye időhiányában vagy másokból a tanár csak fölír a táblára, és azt mondja, hogy
ez így van.
Ez így van.
Térjük át egy kicsit a geomatekre, vagy geomatekre. Ez mit jelent? Ez egy kezdeményezés, és az a célja, hogy szeressék meg a gyerekek a matematikát.
Ez egy most indulóban lévő projekt. A szó összetétel, ez itt ugye a Geo, az a GeoGebra-ra utalít, mert a GeoGebra nevű szoftvert használjuk. A matek pedig ugye ez azért nagyon szemléletes, mert ugye a mateknak is lehet mondani, mint ahogy ezt ön is az adás elején említette, de ugye ott van a tech, mint a technika a végén, tehát ennek a dolognak az összetétele, amiről itt szó van. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az 1-től 12. osztályig, vagyis a teljes közoktatásban egy lelkes csapat tananyagokat készít, és ezek a tananyagok, ezek alkalmasak lesznek arra, hogy ezeket a tanárok be tudják vinni az órájukra. Ez azért fontos, mert a GeoGebra ugye akárhogyan is veszük egy szoftver, aminek ugye valamilyen formában az ismeretére van szükség, hogy az ember ezt azonnal használja.
De gondolom, hogy a geomateknek is kell valamilyen tanfolyam, hogy valaki ezt megtanulja.
Természetesen lesz is, tehát a projekt keretében föl fogunk készíteni tanárokat ennek a rendszernek a használatára, azonban sokkal könnyebb úgy nekiindulni egy rendszer használatának, hogy ott már kész rendelkezésre álló tananyagok vannak, leírással, útmutatással, hogy ezt hogyan tudja használni az órán. És nem csak ő, hanem például a diákok is, akár otthon házi feladat, vagy önálló gyakorlás folyamán.
Mennyire zárt ez a dolog? Arra gondolok, hogy elképzelhető-e az, hogy a gyakorlat fejlesztéseket hoz?
Az egész dolog...
Akár egy diák beleszólhat, hogy de nem lenne jobb, ha úgy.
Teljesen ilyen formában nyílt módon történik. A fejlesztések azok már most megindultak, megkezdődtek, és ez egy 2 éves ciklusa van ennek a Geomatech projektnek, amíg ezen dolgozunk. Ez alatt iskolai pilot és kipróbálás be van tervezve, és folyamatosan számítunk és keressük a kapcsolatot iskolákkal, gyakorló tanárokkal, diákokkal, és várunk minden visszajelzést, hogy ezeket hogyan tudjuk még jobbá tenni, hogyan tudjuk alkalmasabbá tenni, hogy az ő életük könnyebbé, jobbá váljék.
Nézegettem a projekt leírást, és nagyon pontosan meghatározott, egy táblázatba foglalt célok, esetleg jelentkező problémák tanárok szintjén, intézmények szintjén, oktatás irányítás szintjén. ezekkel tulajdonképpen mindenki tisztában van, aki valaha volt diák, és még inkább tisztában van az, aki tanít. De ha úgy a szívére teszi a kezét, lehet, hogy ez a kérdés persze tök fölösleges. Tényleg gondolják, akik ebben dolgoznak, hogy változik valami ettől a programtól, a matematikától rettegés az megszűnik? Tehát rákattanhat valaki, aki eddig félt tőle?
Nem, azt nem gondolom, hogy innentől kezdve Magyarország lakossága 100%-ban rajongani fog a matematika iránt. Ha 97-et elérünk, én nagyon boldog leszek. Ami nagyon fontos, és ez ami a saját tanítási tapasztalatomból tudok meríteni, az, hogy könnyebbé teszi a megértést. Nem fog helyette, tehát a diák helyett nem fog megcsinálni egy szoftver, egy számítógép semmit. Azonban azoknak, akiknek például nehézséget okozott elképzelni, hogy egy kockát elmetszek, egy síkkal, hol keletkezik itt most valami, azt ennek a szoftvernek a segítségével látni fogja. Én nekem az egyik legnagyobb élményem az, van egy háromdimenziós változata a GeoGebrának, ez még most fejlesztés alatt van, de már ki lehet próbálni, aminek van egy olyan funkciója, hogy be tudom vinni, vannak ezek a moziban régebben használt eldobható háromdimenziós, ez a kékes, zöldes, pirosas szemüveg, és ha azt fölveszi a diák, akkor tényleg kijön a matematika órán az a test a vászonból. Na most, hogyha így tudom neki megmutatni azt, hogy az hol van, akkor azok az emberek, akiknek a térlátásuk nem úgy működik, mint ahogy azt a matek ötöshöz kellene, hogy működjön, azoknak is működni fog, és azok is látni fogják, érteni
tehát
fogják.
Tehát valósággá válik valami, ami eddig fikció volt.
Igen. Nem csak, hogy fikció volt, hanem egyszerűen képzeljük el, egy papírlabba vagy egy táblába préseltünk bele térbeli alakzatokat, és azt mondtuk neki, hogy ez így van. Én nekem a kedvenc, tehát mindig, ha térgeometriát tanítok, az első lépésem az, most képzelj el mindenki maga elé, fölrajzolok egy négyzetet, fölrajzolok mellé egy másik négyzetet, és összekötöm a megfelelő sarkait. És ezek után, ugye, hogyha ezt valaki el tudta képzelni, és még mindig nem kapcsolta ki a rádiót,
akkor ott egy kocka.
Akkor azt mondja rá, hogy hú, ez egy kocka. Közben ez nem egy kocka, ez csak a mi agyunk teszi kockává, de nem mindenkinek. És mi az, ami történik? A következő lépés, hogyha ezt valaki lerajzolta magának, akkor most fogja ezt a lapot, emelje föl, és kezdje el nézni. És amikor először erre ránéz, akkor valószínűleg ezt a kockát úgy képzelje, hogy az a lapja van elől, amelyik négyzetet először lerajzolta, vagy amelyiket előrébb rajzolta. És aztán, ha ezt jó alaposan nézi, akkor egyszer csak ez meg tudja fordítani a saját fejében, hogy a másik lapja lesz elől, tehát ez nem egy térbeli dolog, ezt mi varázsoljuk azzá, és egyébként ez egy csoda, hogy a mi agyunk ilyen varázslásra képes, de nem mindenkinek, és ezért ez egy nagy segítség tud lenni.
Zárásképpen, ez itt a Gazdasági Rádió, és persze mindennek ára van, és én erre szeretnék kérdezni, azért ennek az egész projektnek a fejlesztése, ez egy komoly pénz. Ez uniós pénz, magyar pénz, mennyi pénz és honnan?
Ez egy támó pályázat, ezt a Budapesti Kommunikációs Főiskola, az Alapítvány és a GeoGebra Nonprofit Kft. Konzorciuma pályázta meg. A GeoGebra Nonprofit Kft. Ugye nevéből adódóan a GeoGebra fejlesztésével, illetve a közösség fejlesztésével foglalkozik, igen. És a pályázat az 2,3 milliárd volt, úgyhogy ezt a pénzt szeretnénk arra fordítani, hogy jobbá tegyük a matematika és a természettudományos oktatást, mert hogy ez itt elsiklott itt a beszélgetés folyamán, de nem csak matematikáról, hanem a természettudományos képzésről is szó van, úgy mint a fizika, kísérletek, kémia, biológia, mindenütt, ahol lehet láttatni, ahol lehet segíteni a megértést.
Nagyon szépen köszönöm Korán Balázs tanár úrnak, hogy elmondta ezeket. Biztos még egy csomó mindent lehetnek, sőt, kellene is mesélni róla, de figyelemfelkeltésnek minden esetre ez elég. Most a GeoGebra kezdeményezésére a Geomatech névre hallgató projektről beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Monitor délután. Délután. A Gazdasági Rádió élő magazinja.
Itt a Monitor délutánban a vendég most dr. Lengyel Zsolt, a Pozitron Diagnosztika Központ főorvosa, egyébként pedig, nem hát egyébként, hanem amúgy nukleáris medicina szakoros. Köszönöm szépen, hogy itt van. Főorvos úr, a beszélgetésünk tulajdonképpen hát kicsit távolabb, de mégiscsak nem nagyon távoli apropója, február 4-e a rák világnapja, és ez a tevékenység, amit önök csinálnak, ez a diagnosztikai tevékenység, ez nagyon sokat segíthet a rák korai felismerésében, és hát, hogy abban is, hogy gyógyítható legyen, és hogy ne rettegjünk annyira a ráktól, mint amennyire laikusként rettegünk. Talán annyit először így előjáróban, hogy azt én tudom, hogy a pozitron emissziós tomográfia és a komputer tomográfia összevonásából keletkezik ez a PET-CT nevű rövidítés, és hogy ez egy diagnosztikai módszer, még azt is tudom, hogy non-invazív, tehát nem kell bedugni semmit sehova, és nagyon sok mindent mutat meg, különböző szerveknek az állapotát, de innen kezdve ne én folytassam. Szóval mi az a PET-CT, mit tud?
Hát először is én is köszöntöm a hallgatókat. Én azt gondolom, hogy ami eddig elhangzott, az mind nagyon jó volt, és tényleg ez a lényeg.
Köszönöm.
Hogy itt egy ilyen hibrid módszerről van szó. Hát manapság az orvosi képalkotásban hozzá kell szoknunk, hogy egyre inkább ezek a hibrid módszerek fognak elterjedni, ami azt jelenti, hogy két különböző modalitást próbálunk itt összehozni. Persze a dolog egy kicsit más, mint amikor egyszerre nézünk tévét, meg hallgatunk rádiót, hanem de azért a lényeg ugyanaz, hogy több forrásból jön az információ. Csak itt a két forrás az ugyanúgy egy-egy képalkotás. Az előny igazán az, hogy a betegnek csak egyszer kell befeküdni egy gépbe.
Orvosi oldalról mi az előnye? Tehát mit lát a szakember, az orvos ebben a képalkotásban? A röntgenképet mindenki ismeri, az ultrahangon az soha az életben nem fogom tudni látni azt, amit az ultrahangos orvos, aki vizsgál, az lát a képernyőn, és halálpontosan megmondja, hogy hány milliméter a micsoda, mert én csak egy ilyen kását látok. Na de ez a kép, ez sokkal tisztább, nem?
Persze. Tehát az ultrahang az egy másik dolog. Az nem egy metszetképalkotó eljárás, illetve hát lehet vele azokat olyan jellegű képeket nyerni, de a lényeg a PET-ben és a CT-ben is, hogy ezek olyan metszetképalkotó eljárások, amikor a testet, mint egy rúdszalámit felszeleteljük, persze csak virtuálisan. A lényeg az, hogy más aspektusát nézzük a dolognak. A CT-nél azt valószínűleg mindenki ismeri, komputer tomográfot, a test szerkezetét látjuk rétegekben vagy szeletekben, ahogy tetszik. A PET az viszont, ahogy a nevében van, egy emissziós tomográfia, ahol mi adunk be egy jelölt anyagot, és annak az eloszlását képezzük le, mivel ez az anyag, ez részt vesz az anyagcsere folyamatokban.
Ez egy kontrasztanyag?
Hát lehet kontrasztanyagnak nevezni, de valójában ezt helyesebb trészernek, vagy magyar szóval radiofarmakonnak, tehát egy olyan jelölt
nyomjelző anyag.
Igen, ez egy nagyon rövid felezés idejű izotóppal jelölt nyomjelző anyag. Itt a hangsúly ezen, hogy ez nagyon rövid, és speciálisan bomlik, innen a módszer neve, hogy pozitron emissziós, tehát olyan módon bomló izotópokról van szó, amik pozitron bocsátanak ki a bomlás közben. És hát innentől kezdve nem akarok egy hosszú fizikai magyarázatba bonyolulni, a lényeg, hogy ez egy nagyon nagy hatékonyságú leképezését teszi lehetővé ezeknek a jelölt anyagoknak. A nagy hatékonyságot úgy kell elképzelni, mint amikor a Hubble lát egy nagyon távoli csillagrendszert, mit tudom én, tőlünk 13 milliárd fényévre. Ezt ugye szabad szemmel nem fogjuk látni, se távcsővel, de a Hubble látja. Na kb. Ilyesmi a PET is a egyéb képalkotó eljárásokhoz képest, hogy az érzékenysége az jelenleg a legmagasabb. Tehát nagyon kevés anyagmennyiséget ki tudunk mutatni egy pici térfogatban, vagy pici különbségeket, tehát a PET-tel akár azt meg tudjuk mondani, hogy egy sejten hány receptor molekula tartózkodik élőben. És hát ez eléggé anélkül, hogy azt a testet szét kellene bontanunk, vagy fel kellene szeletelnünk. És hát ez az érzékenység az, amit itt megpróbálunk a daganatos betegségeknek a diagnosztikájában is kihasználni. Persze nem ilyen értelemben próbáljuk ezt kihasználni, hiszen ez egy kezelőorvos számára nem egy túlságosan hasznos információ, hogy mondjuk az adott daganat az hány milligramm cukrot metabolizál percenként.
De hogy van.
De hogy ott egy daganat, ami tízszer annyi cukrot metabolizál, mint a környezetében lévő szövet, na az már egy fontos
ez
információ.
Ez egyébként általában a daganatos daganatokra jellemző, hogy több a cukor.
Azért vettem elő ezt a példát, mert mi is az esetek 99%-ában egyszerű jelölt szőlőcukrot használunk a diagnosztikához, és ez a beadott jelölt szőlőcukor, ez persze nem egy daganat specifikus anyag. A másik oldal teszi specifikussá, hogy a daganatok nagy része az több cukrot használ, mert nem működik olyan hatékonyan, mint a normál szövetek. A normál szövetek akkor vesznek fel több cukrot, ha nagyon megdolgoztatjuk őket, mint például az izmokat, vagy egyes emberek az agyukat, míg a daganatok meg nem tudják megtagadni ezt az alaptermészetüket, hogy mivel nem működnek olyan hatékonyan, mint a normál szövetek, ezért cukorfalóvá válnak.
És ezt a többletfogyasztást lehet kimutatni.
Így van, és ezt lehet kimutatni, itt nagyon pici különbségeket ki lehet mutatni, ami gyakran nagyon hasznos tud lenni, mert ez a plusz, ez a többlet néha kicsi, viszont annak olyan daganatok, mondjuk egy laphámrák, aminél akár 20-30-szoros a mértéke ennek a mohóságnak a normál hámhoz képest. Hát tulajdonképpen ezért nevezik ezt funkcionális jellegű képalkotásnak, mert a funkciót látjuk a PET képen, nem a szerkezetet, de ma már az összes kamera szinte az hibrid készülék, tehát CT-vel van egybeépítve, hogy lássuk, hogy ez a kóros anyagcsere, ez a testben hol van, anatómiailag is tudjuk ezt lokalizálni, és az esetek legnagyobb részében mindig egész testvizsgálat történik a PET-ben. Ez is egy nagyon fontos dolog, ezt teszi igazán robosztussá ezt a vizsgálatot a rákdiagnosztikában, hogy mindig egész testet képezünk le, és hát a daganatok, mint tudjuk, általában rendszerbetegségek, vagy sajnos igen hamar azzá tudnak válni, és az egész szervezetet tudják érinteni. Itt egyetlen vizsgálattal ez mind kiderül.
Mindaz, amit elmondott, az egy teljesen egyértelművé teszi, hogy az lenne a jó, az lenne egy optimális állapot, hogyha nem is tudom, hogy korosztályt mondjak-e, de hogyha az embereket át lehetne szűrni. Tehát, hogyha bizonyos időközönként ezt a vizsgálatot, nem tudom, hogy kell egy gyanú ahhoz, bármiféle gyanú, hogy ezt megcsinálják ezt a vizsgálatot, de az lenne jó, hogyha mindenki, mit tudom én, két évente átesne egy ilyen vizsgálaton, és meggyőződhetne arról, hogy nincs baja, vagy ha van, akkor még nem olyan stádiumban, hogy nehezen vagy ne lehessen gyógyítani.
Hát azt kell mondanom, hogy azért gyanú,
ez egy őrült
gyanú mindig kell. Tehát a dolog szűrésre való alkalmazása, mint általában minden szűrésnél azt kell megnéznünk, hogy akkor igazán hatékony a szűrés, már ha itt a gazdasági oldalt is nézzük, hogyha jó ki tudjuk választani a célcsoportot. Tehát általános populációt, pláne mindenkit szűrni, az több szempontból nem lenne ideális. Egyrészt pénzügyileg, másrészt azért, mert túl sok olyan dolgot találnánk, amit nem is akarunk, vagy találnánk nem találnánk meg tulajdonképpen pont azokat a dolgokat, amiket szeretnénk, hogyha mindenkit megpróbálunk ezzel a módszerrel.
Ez mit jelent, hogy túl sok olyan dolgot találnánk, amit nem, hát azért, hogy mindenki megrémülne, mert lát magában, vagy látnának benne valamit?
Nem, hanem amit mondtam, a most használt tracer, amit legtöbbször használnak PET vizsgálatokban, és nem csak mi, hanem a világon mindenhol, ahol PET-et használnak, az egy előtt szőlőcukormolekula, ami nem elég specifikus a daganatokra, tehát a gyulladások, olyan gócok is tudják halmozni, amikben nincs daganat, csak fokozott cukor igényű sejtek. Na most ez az egyik probléma. A másik, hogy ez a módszer ionizáló sugárzással jár, ugye a adott radioizotóp révén is, meg a CT révén is, és bár igaz, hogy a CT ami a nagyobb dózist adja a módszerben, de mind a kettő együtt azért dózissal jár. Tehát nyilvánvalóan akkor érdemes használnunk, hogyha a belőle nyerhető információhoz meghaladja a vele járó kockázatot. Tehát én azt gondolom, hogy egészséges emberekben két esetben lehet a módszert alkalmazni. Az egyik valóban az, amikor azt mondjuk, hogy hát itt érdemes lenne daganatot keresni, mert például az adott ember elmúlt 40 vagy 50 éves, és olyan az életmódja, ahol igen komolyan ki van annak téve, vagy olyan dolgok voltak az előzményében, hogy igen komolyan ki van annak téve, hogy neki daganata lehessen. És mi próbálunk is most éppen egy ilyen vizsgálatba belefogni uniós pénzből, ahol azt próbálnánk nézni, hogy megfelelően előszűr populációban mi az a módszer, amivel jó lehet kiválasztani azt, hogy milyen további már invazív lépés következzen. A másik dolog pedig, hát, amit a nyugati világban is úgy ismernek, hogy pszichés indikáció, de hát ezt valószínűleg mindenki könnyen belátja. Ha valakinek éppen most halt meg mondjuk két hasonlókorú barátja daganatos betegségben, és egyiken sem lehetett már segíteni a feliszméléskor, vagy nagyon sokan meghaltak a családjában daganatos betegségben, akkor nyilvánvalóan ez az ember, már úgy értem fiatalon, akkor ebben az emberben egy állandó feszültség lesz amiatt, hogy vajon ő nem-e van ebben a szituációban. Ez nyilvánvalóan valószínűleg csak átmeneti állapot, de ilyenkor nagyon sokat tud segíteni egy ilyen vizsgálat, ami kimutatja, hogy...
Tisztázzák, hogy nincs benne, igen, hát igen. Az biztos, hogy nagyon
igen, hiszen az a baj, hogy a legtöbb daganatnak gyakran általános tünetei vannak, ugye fáradékonyság, anémia, tehát vérszegénység, esetleg hőemelkedés. Szóval olyan dolgok, amik nem egyértelműen daganatot jeleznek, sok minden miatt lehetnek, de daganatokkal is gyakran együtt járnak. Úgyhogy az ilyen esetekben megint csak hasznos lehet a módszer, hogyha valahogy sehogy sem derül ki ezeknek az oka, nem lehet más betegségeket felismerni a háttérben. Tehát ilyenkor megint csak elő lehet venni ezt a módszert, és megpróbálni vele daganatot keresni, hiszen ugye a magyarországi rák statisztikákat, ha megnézzük, akkor az a gond, hogy rák halálozásban vagyunk nagyon elő Európában, ami azt jelenti, hogy sajnos a felismert rákbetegek nagy részén nem sikerül segíteni, és viszonylag korán meghalnak. Holott igazából a korai felismerés önmagában nagyon drasztikusan lenne képes csökkenteni a rákhalálozást.
Az az érdekes, hogy a PET-CT-ről azt írják, hogy általában 100 betegből majdnem 50-nél meg kell változtatni a kezelési tervet. Tehát 30-50%-ban a már biztosnak itt diagnózist változtatja meg egy ilyen PET-CT-s vizsgálat. Azért ez, hát most mit mondjak, hátborzongató.
Igen, ez azt hiszem mellbevágó adat, de itt én azt látom, hogy a jövőben a PET diagnosztikának még mindig erős felfutása várható. Ezt ha egy kicsit kitekintünk, abból láthatjuk, hogy még például a CT vagy az MR diagnosztika évente kb. 1%-kal bővül Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban, addig a PET-nél ez a tendencia már az elmúlt 5 évben töretlenül 20%-os. És ez még így fog folytatódni. Tehát egyre több PET kamera lesz a környezetünkben, egyre több ilyen vizsgálatot fognak végezni, én ezt biztosnak látom. És hát ennek két fő motorja van ennek a bővülésnek. Az egyik fő motor az ez. Az Egyesült Államokban 2006-ban indítottak egy olyan nemzeti programot, aminek a keretén belül megpróbálták felmérni, hogy a PET diagnosztika vajon milyen mértékben befolyásolja a klinikai döntéshozatalt. Na, ennek az eredménye például ez, hogy bizonyos daganatokban ez az arány 50%, van olyan daganat, ahol 70%, de ha a globális átlagot nézzük, akkor is több mint egyharmadában a betegeknek megváltoztatja azt, amit a klinikus a PET vizsgálat előtt gondol, hogy ő mit tervez ezzel a beteggel csinálni. Ha megtörténik a PET, az esetek több mint egyharmadában, tehát azt jelenti, hogy három betegből egynél módosul a terv. És gyakran ez befolyással van a beteg túlélésére, vagy halálozására is.
Beszéljünk a pénzről. Nem egy olcsó vizsgálati módszer ez, ha én jól tudom. Azért ez mondjuk egy-egy ilyen teljes vizsgálat, ugye, amikor az egész testet vizsgálják, ez 200-300-400 ezer forint.
Ez 250 ezer forint 250 000. Most jelenleg, ha akármelyik PET központban én úgy
lehet-e tudom. Ilyenre támogatást kapni? Tehát elmehet-e valaki úgy, hogy vala mondjuk a TB fizeti?
Persze, tehát mi is az elvégzett vizsgálataink nagyobb részét azt TB finanszírozással végezzük. Itt meg van határozva, hogy milyen daganatos betegségekben.
De akkor már betegnek kell lenni, vagy legalábbis gyanúnak kell lennie?
Egyetlen valaki... kivétel van, tehát valóban ezeknek a most elfogadott indikációknak a nagy része már ismert, vagy szövettannal igazolt daganatos betegség, egy kivétel a tüdőben talált kerekárnyék, ahol még nincs szövetta, nincs eredmény, pont ezért küldik a beteget, hogy a benne talált kicsi elváltozást a tüdőben mi megpróbáljuk karakterizálni, és abban egy fontos döntést hozni, hogy ezt muszáj invazív módon megközelíteni, megszúrni vagy kivenni, vagy elég ezt csak radiológiai módszerrel követni, mert nagy valószínűséggel jó indulatú, és ezért nem kell a beteget ennek a vegzálásnak kitenni. Ez az egyetlen olyan, amit most a TB úgy fizet, hogy nincs daganatos szövetten. Illetve hát van még neurológiai indikáció, ami ugye nem a daganatos betegek körébe tartozik.
Na, ez az, amit én kérdeztem volna még most a következő vagy záró kérdésként, hogy és ha valaki csak arról szeretne meggyőzni, csak idézőjelben van, hogy nincsen benne semmilyen kezdődő daganat, hanem csak meg akarja magát nyugtatni, akkor fizet.
Hát igen, akkor mindenképpen fizetnie kell, de nem csak fizetnie kell, hanem mindenképpen orvos kell, hogy indikálja a vizsgálatot. Tehát ez egy dolog, hogy ő jön hozzánk, de akkor mindenképpen vagy hoz egy orvosi véleményt, hogy ez szükséges, vagy mi az általa hozott leletekből, előzményekből megítéljük, hogy most akkor ő esetében melyikről van szó. Valóban fennáll egy fokozott daganatos rizikó, vagy az ő esetében is ez az úgynevezett pszichés indikáció áll meg, tehát hogy ő most akután a szorongásától tudna, vagy szeretne ezáltal megszabadulni. Tehát mindenképpen ez egy ilyen folyamaton kell keresztül menjen, de valóban jöhetnek hozzánk így emberek, akik úgy gondolják, hogy nekik erre szükségük lehet.
Ők tervezik-e, vagy csinálnak-e olyan általános szűrést, ami kiterjedhet akár később, kiterjedhet nagyobb népcsoportra, vagy olyan rétegre, amelyet érdemes szűrni?
A nagyobb népcsoportra egyelőre nem, most egy speciális réteggel foglalkoznánk. Tudjuk, hogy ugye a tüdőrák eredetű halálozás, illetve a tüdőrák a leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganat, a tüdőrák eredetű halálozásban is vezetünk, és Hát ezzel kapcsolatban a szűrés az nem PET alapú, hanem eddig egyszerű röntgen alapú volt, és mostanában kezd áttevődni CT alapúvá. Erről már a Radiológus Társaságnak is jelent meg ajánlása, illetve Nyugat-Európában egyre több helyen gondolkodnak azon, hogy tényleg a CT alapú szűrést bevezetik. Itt egy speciális, nagyon alacsony dózisú CT-re kell gondolnunk, de a CT az egész más világ a röntgenhez képest, tehát sokkal több olyan elváltozás felismerhetővé válik, ami egyébként röntgennel nem. Sajnos a röntgenről bebizonyosodott, hogy nem képes csökkenteni a tüdőszűrés, mint olyan röntgennel a tüdőrák eredetű halálozást. Ellenben a CT-ről nem olyan régen jelent meg közlemény, hogy 20%-kal képes csökkenteni a CT alapú szűrés a tüdőrák eredetű halálozást. Mi nem erre állnánk rá, bár nálunk is van ilyen CT alapú tüdőszűrésre lehetőség, tehát bárki jöhet. Ugyanakkor mi a vastagbélrákot céloznánk meg, ez a következő nagy lépés. Az is nagyon sok embert érint, bár kevesebbet, mint a tüdőrák, de ebből is legalább 6500 új eset van évente.
És ez helyettesítené a
tükrözés, ugye itt a probléma, kérdezni. Mert a kérdés az, hogy kit kell megtükrözni. Ezen folyik szakmai körökben is a vita, mi legyen a célcsoport, mint ahogy a tüdőráknál ki kell választani, hogy kit nézünk meg CT-vel, nem mindenki, csak aki legalább 40 éve dohányos és elmúlt 50 éves, addig itt azt kell kiválasztani, hogy kit nézünk meg PET-tel, vagy kit kell kolonoszkópiára küldeni rögtön. És hát egy ilyen jellegű projektben szeretnénk részt venni, ahol ezt próbáljuk vizsgálni, hogy kik azok, akiket meg kell nézni.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és elmondta ezeket. Dr. Lengyel Zsoltot hallottuk, a Pozitron Diagnosztika Központ főorvosát, nukleáris medicina szakorvost. Sok-sok jó egészséget kívánok mindannyiunknak. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm.
Délután. Délután. A Gazdasági Rádió élő magazinja. Minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Kristóf Gábor.
Holnaptól, február 1-től kétszer havonta ingyenesen lehet készpénzt felvenni 150 ezer forintos határig azoknak, akik január 20-áig kérték az ingyenes készpénzfelvételt. Van egy csomó olyan szempont viszont, amit jó figyelembe venni. Itt van velünk a DAS jogszerviz szakértője, dr. Burján Zsuzsanna, kezét csókolom.
Jó napot kívánok!
Milyen jogi háttere van ennek az ingyenes készpénzfelvételnek? Tehát hogyan, milyen jogi szabályok szerint juthatunk a fizetésünkhöz, vagy a számlánkon levő pénzhez ingyenesen?
Alapvetően ugye ez a új szabály, tehát ez a lehetőség igazából a tavalyi év vége fele született meg, ami ezt egyébként lehetővé teszi, és valóban nagyon helyesen említette ön is, hogy aki élne ezzel a ingyenes, vagy hát a költségektől mentes készpénzfelvétele, annak január 20-áig nyilatkoznia kellett. Na most ez alapvetően azt tudni kell, hogy azt a fogyasztók részére teszi lehetővé maga a jogalkotó, tehát ez nem vonatkozik például a különböző gazdasági társaságoknak a számláira, hanem mondjuk magánszemélyek lakossági számláit érinti, és alapvetően az egy követelmény, hogy írásban kell nyilatkoznia az érintett fogyasztónak arról, hogy igénybe kívánja venni ezt a lehetőséget, ez az egyik, mely bankszámlára kívánja ezt igénybe venni, ez különösen akkor indokolt, hogyha esetleg valakinek több számlája, bankszámlája van. Most természetesen még van egy olyan követelmény ehhez, hogy a 16. életévét be kell töltenie, és magyarországi lakóhelyel vagy tartózkodási helyel kell rendelkeznie.
Mi van azokkal, akiknek esetleg több bankban is van számlájuk? Egyet ki kell választani, és csak arra kérhetik?
Igen, ez pontosan így van. Elvileg ez azt is feltételezi, hogy ezeket az adatokat valamilyen módon összefésülik. Erről viszont így pontos információ nincsen, hogy milyen adatbázis alapján történik meg ennek az összefésülése. Ugyanis, hogyha kiderül az, hogy mondjuk valaki több bankszámla számát megjelöltetett például különböző bankokban, akkor jogosultá válik például a bank arra, hogy követelje azt a költséget, amit nem jogszerűen számolt el.
Mi van akkor, hogyha valaki nem tett nyilatkozatot január 20-áig? Ugye akik tettek, akik kérték az ingyenes készpénzfelvételt, ők most már a 150 ezer forintos limitig felvehetnek február 1-től holnaptól annyi pénzt, hogy 150 ezernél ne legyen több. Hát lehet több, de azért fizetnie kell. De mi van akkor, hogyha valaki nem nyilatkozott január 20-áig.
Január 20-áig. Hogyha van olyan, aki nem nyilatkozott, vagy nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, akkor gyakorlatilag változatlanul a költségek terhelik egyébként őt. Ettől függetlenül lehetnek olyan banki konstrukciók, melynek a keretében esetlegesen biztosított az ingyenes készpénz felvétel, tehát elképzelhető, hogy vannak ilyen jellegű banki kedvezmények bizonyos termékeknél. Illetve a másik lehetőség az, hogy természetesen ez nem azt jelenti, hogy aki mondjuk január 20-áig nem nyilatkozott, akkor az a jövőben nem is nyilatkozhat. Maga jogszabályaként fogalmaz, hogy minden hónap 20. napjáig megtett nyilatkozat alapján a következő hónap első napjától már tulajdonképpen igénybe vehető a díjmentes készpénzfelvétel.
Mi van akkor, hogyha valaki túllép, tehát havi két alkalommal, de túllép és 170-et vesz fel?
Hát ebben az esetben akkor gyakorlatilag a többlet összegre vonatkozóan az már nem lesz díjmentes. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor ennél a példánál maradva a többlet 20 000 forint az már nem lesz díjmentes készpénzfelvétel a fogyasztó számára. Az meg egy érdekes információ, hogy a bank szövetség az tegnapi napon egy közleményt közzétett a honlapján. Arra adnak ajánlást a bankok számára, hogy az ATM készpénzfelvétel határát legalább 100 000 forintba tegyék lehetővé. Alapvetően ezeknek az alacsonyabb limiteknek az indoka, tehát hogy meghatározzák, hogy ATM-ből mondjuk mennyit lehet kivenni, ez pontosan a visszaéléseknek a megelőzésére szolgál, illetve arra szolgál, hogy ezekből az automatákból gyorsan kifogy a pénz, tehát hogy azért hosszabb ideig mondjuk rendelkezésre tudjanak állni. Tehát egy része mondjuk a limitnek az tényleg ilyen biztonsági intézkedés.
És ez változott most úgy, hogy fölemelték egységesen 100 000 forintra, fölemelik 100 000 forintra.
Hát, fölemelik, azt nem tudom megmondani, de ez egy ajánlás igazából a bankszövetség részéről, tehát ez azt jelenti, hogy ajánlják, de hát az egy kérdés, hogy mondjuk a bankok ezt az ajánlást mennyire fogják akceptálni. Tehát ez még mondjuk egy ilyen információ, mert úgy tudom, hogy volt ezzel kapcsolatosan különböző nyilatkozat.
Igen, mert voltak olyan ATM-ek, amikben limitálva volt az, hogy mennyit szabad kivenni belőle egy-egy alkalommal.
Igen.
Sőt, hát én azt is hallottam, hogy a kormány állítólag azt fontolgatja, hogy a havi kétszeri alkalmat felemeli négyszerire.
Igen, biztos, hogy vannak ilyen sajtóértesülések, de hát ez akkor fog nyilvánvalóan életbe lépni, hogyha bármiféle jogszabály születik erről. Tehát egyelőre ez még nem hivatalos értesülésként jelenik meg.
Hát egy jogász az nem is mondhat mást. A jogásznak akkor valami a valami, hogyha már jogszabály jelent meg róla, érvényes jogszabály,
igen.
Ugye?
Igen, igen, így van.
Nagyon szépen köszönöm a DAS jogszerviz szakértőjének, dr. Burján Zsuzsánának, hogy elmondta ezeket, és csak ismétlésként annyit, hogy holnaptól ingyenesen vehetnek fel havonta két alkalommal készpénzt 150 000 forintos határig azok, akik 20-áig beadták az erről szóló kérelmet a bankjukhoz. Köszönöm szépen! És köszönöm szépen a kedves hallgatók figyelmét, kellemes hétvégét kívánok, én Kristóf Gábor vagyok, viszont hallásra!